A Booker díj az 50 ezer fonttal jár, azt tudom, nem tudom, hogy az elmúlt években emelték-e, de hogy ez nem egy ilyen, tehát nyilván nagy összeg, de nem egy ilyen óriás összeg, míg például a spanyol Planeta díj, ott is van a Cervantes díj, ami mondjuk inkább, az egy irodalmi zsűri úgy választja ki, szerintem hasonló elvek alapján, ahogyan a Bookerre és a Goncourt díjra is zsűriznek az adott évben megjelent műveket. A Planet az azért érdekes, mert annak 1 millió euró a díja, és az egy jeligés irodalmi díj, tehát a Planet a kiadó által alapított díjat, azt a zsűri jeligésen benyújtott művekből, még nem megjelent művek közül választja ki, és ez egy tök izgalmas dolog, tehát szerintem, hogyha úgy igazán beszélhetünk arról, hogy a lehető legkevesebb benyomással, meg előítélettel szeretnénk kiválasztani egy első helyezettet, egy irodalmi, bármilyen versenyt, tehát kicsit az ilyen borversenyeknek a vak kóstolásához tudom hasonlítani. Tehát, hogy a lehető leginkább egyenlő esélyeket teremteni a műveknek és a szerzőknek, akkor végül is a Planeta ezt megvalósítja.
Abszolút, igen.
És az az érdekes, hogy azért ezzel együtt ugye a kiadót sokszor vádolták azzal, hogy valamilyen érdekes módon azok a szerzők nyernek sokszor, akik egyébként a Planeta kiadó ad ki, tehát kicsit egy ilyen házon belüli díjnak, meg marketingnek is felfogható, illetve ugye az egyik előző adásban beszéltünk arról, amikor a női szerzőkről, meg a díjazottak arányáról beszélgettünk, hogy pont a Planetához kapcsolódik egy olyan botrány, hogy egy női szerzőnek gondolt mű lett a Planeta díj nyertese tavaly vagy tavaly előtt, és kiderült, hogy egyébként ezt három férfi írja ezt a sorozatot, egy krimi sorozatról van szó, tehát nem egy nőt díjaztak, hanem három férfi lett így együtt a nyertes. Úgyhogy ez is, igen, tehát egy nagyon érdekes dolog, úgyhogy nem tudom, ha én szeretnék egy irodalmi díjat alapítani, nem tudom, hogy hogyan vágnék bele, mert nagyon sok munkát jelent, és ezt tudom, hogy például a Zsoldos Péter díj kapcsán is rendszeresen előjön, ugye ők science fiction és fantasy műveket díjaznak, ugye egy néhány évvel ezelőtt lett ez feltámasztva ez a díj, és nagyon örülök, hogy így egyre nagyobb publicitást is kap, mert borzasztóan nagy feladat, és ez a merítésnél is elő szokott jönni, meg gondolom az ilyen professzionálisabb, mint a Libri vagy az Egon, aminek egy ilyen komoly háttérstábja van, azoknál a díjaknál is felmerül, hogy hogyan szűröd ki a borzasztó mennyiségű megjelenés közül azt, amit utána akkor a zsűri elolvas, és értően akár azt a legjobb 10-et, vagy 30-at, vagy 20-at. Tehát ez egy borzasztó nagy erőforrás igény.
Az biztos, és egyébként például csak az Egmont és a Librit hasonlítjuk össze, hogy ott hogyan áll össze ez a hosszú lista. Ugye, ha jól tudom, az Egonnál az volt a metódus, hogy a kiadók terjesztették fel a hosszú listára a könyveiket, tehát nyilván ők tisztában voltak, hogy az adott évben milyen címek jelentek meg, és hogy mik azok a címek, amik egy ilyen szép irodalmi díjra esélyesek lehetnek, tehát lehet, hogy van egy kiadó csak 2 könyvet terjesztett, vagy van egy 22-t, ez nyilván a profiltól is függött. Ezzel szemben a Libri irodalmi díj, ez úgy működik, én ezt tavaly néztem utána, amikor csináltam erről egy külön videót, hogy az a 150 könyv, ami felkerül a longlistjükre, tehát a hosszú listára, annak van egy ilyen 100-150 fős jelölő bizottsága, amiben vannak irodalomtörténészek, irodalomkritikusok, írók, de vannak színészek, vannak más területről érkező emberek, akiknek a fő profilja nem az irodalom, de nyilván olvasó emberek, és valószínűleg szeretik a kortárs magyar irodalmat, és sokét olvasnak, és akkor úgy áll össze a hosszú lista, hogy mind a 100 vagy 150 ember, akit felkérnek erre, azt kérdezik meg tőle, hogy mi ez az 5 könyv, ami az előző évből szerintük érdemes lenne a Libri irodalmi díjra. És akkor mindenki kimond 5 könyvet, és utána ezt a 100-150-szer 5 könyvet összesítik, és az a 10, amelyikre a legtöbb szavazat így érkezett, vagy a legtöbb jelölő tag megnevezte, az lesz a shortlist. Tehát ilyen szempontból nincs a zsűrinek előválogatása, hanem ami a legtöbbször elhangzott, az lesz benne a 10-ben, és utána jön a szakmai zsűri, aki áll 5 főből, ebből 2-en, azt hiszem a Károlyi Csaba és a Szilágyi Zsófi az, akik az irodalom területéről jöttek, és a több, vagy talán még a talán még van egy.
A Begzoli is.
Begzoli, igen.
Tehát őt is
nagy mondhatjuk. A Füllejter Andrea is benne van. Tehát, hogy vegyes a csapat, ami szerintem egyébként egy jó dolog. Képviselteti magát a szakma is, de vannak a szakmán kívüli, kvázi szerintem az olvasókat képviselő zsűritagok is. És akkor a shortlistből, tehát a rövid listából választ a szakmai zsűri, meg persze ott van a közönség díj, amiről lehet vitatkozni, hogy valide vagy nem valide, mert hogy nekem is egyébként
De milyen értelemben valid, hogy valóban ez kapja a legtöbb szavazatot, vagy valóban szüksége van erre?
Szükség van, úgy értem, hogy szükség van erre egyáltalán, mert nyilván, ha van ott egy húzónév, akkor tehát a közönség arra szavaz, akit ismer, és nekem is egyébként szeretem magamról azt hinni, hogy két lépést tartok a kortársadalma, persze nincs így, mert ha mondjuk összehasonlítom magamat a merítésdíj zsűréivel, akik százszor több könyvet olvasnak el éves szinten, és én is mindig azzal szembesülök, hogyha kijön a rövid lista, a 10 könyve, hogy én abból előzőleg 3-4-et olvastam. És akkor el kéne olvasni a maradék 5-6-ot, viszont nincs annyi időm 2 hónap alatt, hogy ezt az 5-6-ot elolvassam, tehát úgy adom le a szavazatomat, hogy egyáltalán nem olvastam a 10 könyvet, hanem olvastam belőle valamennyit, és akkor abból a valamennyiből választok. Tehát vagy pedig leadok egy szimpátia szavazást a szerző személye miatt, ami megint ilyen kétes ügy, mert hogy ugye ez könyvre szól, és nem szerző személyére. Tehát tényleg kérdés, hogy kell-e a közönségdíj, másrésztről meg hát nyilván a közönségnek is kell, hogy legyen egy véleménye, és nem várható el a közönségtől, hogy mindent olvasson, mert akkor nem közönség lenne, hanem szakmai zsűri. Szóval ez egy ilyen kicsit ilyen visszás dolog szerintem, de nem vagyok a közönségdíj ellen, csak szóval úgy érzem egy picit, hogy mindig borítékolható, hogy ki lesz a közönségdíjas.
Teljesen pont akartam kérdezni, amikor meglátod a 10-es listát, van kétséged afelől, hogy ki lesz a
közönségdíjas?
Nem lehet szerintem, igen. Mert tényleg egyértelmű, tehát nagyobb összegben lehet fogadni arra. Nem is hiszem, hogy egyébként nagyon sok pénzt fizetnének a fogadóirodák, hogy ugye a Nobel-díjnál szokott ilyen lenni. Itt nem hiszem, hogy túl sokat lehetne kasszálni, mert tényleg annyira borítékolható. Hogy pont azért, mert egy kis ország vagyunk most jelenleg éppen egy nagy presztízsű irodalmi díjjal, ugye a Libri irodalmi díj, hogy már nincsen Egon. Én inkább inkább az ismeretlenebb, de nagyon tehetséges szerzőknek adnék ezzel egy plusz felületet.
Mondjuk pont ezért szeretem az Európai Unió Irodalmi Díját, mert ott az a válogatás szempontja, illetve az a felterjesztés szempontja. Egyébként elég bonyolult ennek a menete, hogy hogyan díjezek, hogyan válogatják, de ugye itt nem csak a tagországoknak a szerzői vannak benne ebben a merítésben, hanem a leendő tagországoknak, vagy az EGT-nek, a EGT közösségeinek és az országai benne vannak, és elvileg 3 év, tehát annyi ország van, 10-11 regényt díjaznak egy évben, vagy legalábbis ez volt a tendencia tavalyig, és ott is egy hazai, tehát mindig az adott országnak a hazai bizottsága dönti el, hogy ki az, akit támogatnak ebben a versenyben, és az a szimpatikus benne, hogy kifejezetten nem a húzó nevekre mennek, hanem olyan szerzőket igyekeznek javasolni erre a díjra, akik már nem kezdők, tehát nem első kötetesek, de még nem befutott szerzők, még a hazájukban sem. Például Magyarországról, ha megnézzük, akkor ugye Mánvárhegyi Rékának a Mágneshegy című könyve volt díjazva, Széchi Noéminek egy könyve, Szóren Edina.
Szerintem a kommunista Monte Cristo lehetett.
Igen, az volt. Szóren Edina. Tehát, hogy abban az időszakban, amikor őket felterjesztették, akkor még nem voltak annyira ismertek, mint mondjuk most. Tehát, hogy tényleg akkor egy-két megjelent kötet volt a hátuk mögött. És ez a fajta válogatási szempont nagyon szimpatikus nekem. Viszont másrésztről meg én azért olvastam olyan Európai Unió irodalmi díjas könyvet, amire azt mondom, hogy hát... Szóval, hogy mondjuk nekem nem tetszett.
Hogy nem biztos, hogy a Nobelt vagy a Goncourt, vagy a Bookert is elnyerte volna.
Tehát,
hogyha...
hogy nem biztos, hogy ez egy értékálló könyv lesz, vagy mondjuk nem tudom, 20 év múlva még fogunk róla beszélni. De hát benne van a pakliba, viszont vannak köztük gyöngyszemek is, amiket lehet olvasni, úgyhogy ilyen szempontból ez kicsit kétesélyes, meg ugye más nézőpont, hogy abban az országban, például Észtországban, aki most egy ilyen feltörekvő tehetségnek tűnik, és ígéretes pályája, az mondjuk mennyire mond valami relevánsat a magyar közönségnek.
Nagyon nehéz dolog ez, mert nyilván ne legyen egy ilyen szociális juttatás, vagy valami olyan dolog, vagy tehát lehet, hogy egy ilyen Európai Unirodalmi díjnál talán az országon kívüli közérthetőségét, meg hogy mennyire a nemzetköziségét is talán szempontként lehetne nézni, hogy tényleg ez, mert ha már tényleg Európai Unirodalmi díjról van szó, akkor legyen ez is egy szempont. És a Goncourtra visszatérve, Ugye pont tavaly volt egy olyan adásunk a Libramóriában, ahol Goncourt-díjas szerzeket ajánlottunk, mert azt látom, hogy, hogy tök jó, hogy az utóbbi évekből szerintem kb. Mindegyiket lehet olvasni magyar nyelven is, és ez a, az a tavaly előtti év győztesével is ugye ugyanígy van, tehát Ervél Öteli Anomália című regénye, ami egy totál bestseller lett amúgy. Tehát azért nem, nem automatikus, hogy ezek a művek olyan szempontból bestsellerek, tehát nyilván nagyon nagy eladási számot fognak produkálni, ezért is csak 1 euró a Goncourt-díjnak a jutalma, mert ezt belekalkulálják, hogy úgyis hatalmas a példányszámban fognak ezek a könyvek fogyni. De, de speciál egy, tehát olyan szempontból lett bestseller, hogy tényleg annyira ugye nem csak a szép irodalmi műveket olvasókhoz találta meg, a, meg az utat, hanem, hanem egy sokkal szélesebb olvasóközönséget tudott megnyerni magának. És a, ami nagyon érdekes, hogy a, az Emberek legtitokosabb emlékezete című regény, az, az például itthon is óriási siker, ami nagyon jó. Tehát én nagyon örülök neki, hogy egy ennyire jó könyv, amit, amit majd olvashattok is velünk, tehát ez a következő olvasmánya a könyvklubnak, egy ennyire, ennyire izgalmas könyv, az valahogyan Magyarországon is egyből megtalálta az utat az olvasókhoz. A Margó vendége volt egyébként a szerző néhány héttel ezelőtt, és teljesen teltházas volt a beszélgetés. Én csak azért tudtam bejutni, mert tudok franciául, és azért nem kellett a tolmácsgépért beállnom a sorba, úgyhogy előre lehetett mennem, és akkor még pont sikerült egy helyet csípnem magamnak. De valamiért nagyon jó, nagyon szép a borító is, és nagyon jól rezonál szerintem a magyar olvasókat. Tehát nem fog csalódást okozni egyetlen olvasónak sem. Te olvastad?
Én olvastam, mert igen, és hát szerintem az év egyik kedvence. Tényleg nagyon-nagyon izgalmas szöveg, nagyon-nagyon sok rétege van, nagyon-nagyon sok témát érint, és tényleg egy jó könyv, klubos könyv, mert rengeteg minden dologról lehet benne beszélni, tehát a gyarmatosításról, a gyarmatosítás örökségétől kezdve, az irodalom értékéről, vagy az író szerepéről, és itt azért mosolyogtam, amikor ez a felkerült a Planéta, ugye ez a legdemokratikusabb díjazási rendszer, mert ugye nem ismered a szerzőt, és ebbe a könyv ez egy nagyon hangsúlyos dolog, hogy ugye most a szerző személye az érdekes, vagy az érdekes, amit ír, az írása. Szóval ez is egy nagyon jó téma benne, és mindeközben pedig egy iszonyatosan lendületes és eredeti szöveg, ami hát tulajdonképpen úgy mondjuk 100 évet és nem tudom, 3 kontinensnyi területet ölel fel, és annyi miféle szála indul el benne, hogy nagyon-nagyon szövevényes, de egyáltalán nem nehéz olvasni, mert olyan szinten lendületesen ír ez a fickó, és annyiféle narrációt használ benne, ami iszonyatosan izgalmassá teszi, szóval tényleg nagyon nagy élmény volt nekem ezt olvasni, és azért is az év egyik kedvence, mert egyrészt rég olvastam már olyat, amikor az első 5 oldalon tudod, hogy hú, hát ez egy zseniális könyv, meg ami tényleg ennyiféle irányba szétszalad, de zseniális módon összetartja Szár ezt az egészet.
Nagyon játékos könyv, nagyon könnyen olvasható ahhoz képest, hogy mennyire mély rétegei vannak. És ugye ez a játékosság, ez különösen izgalmas, mert azért a francia irodalom kritikusokkal szemben is eléggé vitriolos, tehát nem tudom, hogy mennyire reménykedett Szár abban, hogy a Goncourt díjat el fogja nyerni.
Ez nagyon vicces, hogy tényleg, hogy ez ilyen fricska is, nem? Tehát, hogy a Goncourt díjat és az összes irodalmi díjat azért fricskázza, meg hát nagyon-nagyon sok kritika fogalmazódik meg az afrikai írók és ugye a francia irodalommal szemben, hogy ott van egy ilyen gyarmatosított viszony.
És hogy milyen státuszban
lehet
egy afrikai ezt, Franciaországban az irodalmi életben.
És egyébként nagyon érdemes rákeresni arra, hogy ki az, akinek ajánlja Szár ezt a könyvet, mert ugye ez, amiről szó van a könyvben, az Elimánnak a könyve, ami után
van egy regény a regényben.
A regényben, és ezután megy a kutatás, és a szerző után megy a kutatás. Most ez a történet, ez nagyon-nagyon összecseng azzal az íróval, akinek a Szár a könyvét ajánlja. Ez hasonló történet volt a, nem tudom, 20. század első felében egy Maliból jött íróval kapcsolatban. Ugyanúgy plágium botrány, ugyanúgy eltűnt a süllyesztőbe ez a figura. Szóval, hogy rettentő sok főhajtás az afrikai irodalom előtt is, nyilván a Bolánnyó vadnyomozókja előtt is. Tehát rendkívül élvezetes. És ilyen poszt-posztmodern szöveg, tényleg ezt lehet mondani, de a posztmodernnek a játékossága benne van, de az érthetetlensége, vagy amit én mondok, hogy amikor a forma így túl uralja a tartalmat, az nincs már benne, tehát azért a tartalom, a cselekmény az ott van, és
igen,
élvezhető.
De abszolút, abszolút követhető és élvezhető, tehát nem kell egy ilyen
elvadult
összehasonlítodalomtudomány doktori hallgatónak lenni, hogy úgy igazán élvezze igen. ezt a könyvet. Nem, ez abszolút nem az a műfaj, meg az a szöveg.
Igen, abszolút.
Egy nagyon-nagyon izgalmas regényről van szó. Úgyhogy ezt olvassuk most együtt. Bár nem szigorúan díjról van szó, pontosabban végül is díjról, mert volt egy győztese is, a Nőklapja kiadott egy 100 legjobb könyv című bukazint, és ehhez kapcsolatban volt egy szavazás is, meg egy profi zsűri általi szavazás, és az idei 100 legjobb könyvben az 5. helyezést, azt a Férfi, aki kétszer halt meg, Richard Osmannek az általam fordított regénye nyerte, úgyhogy azt hiszem, hogy életemben először kerültem fel egy ilyen irodalmi toplistára. Pontosabban ez nem igaz, most így végig gondolom, mert ugye a könyvesnek is van minden év végén egy elég izgatottan várt 50-es listája. Ezt te mennyire szoktad figyelni?
Mindig nézem. Én nagyon szeretem ezt az 50-es listájukat, mert igazából belevegyítenek mindent. Tehát magyar szerző, külföldi szerző, műfajok, szóval, hogy ez tényleg egy jó merítés az adott évből.
Ugye ezt a Könyves Magazin oldalán éritek el, könyvesmagazin.hu szerintem az oldal, és azt hiszem, hogy itt is az az elf, hogy az adott évből minden zsűritag készít magának egy shortlistet, és akkor a legtöbb átfedést kapó könyvek kerülnek fel erre a top 50-es listára. És tényleg azért jó, mert ahogy te is mondtad, Tamara, itt nagyon sokféle műfaj találunk, nincsenek különböző kategóriákra bontva. Itt a top 50 legjobb olvasmány, legyen ez krimi, legyen ez fantasy, science fiction, tényirodalmi kötet, ismeretterjesztő kötet, vagy persze szépirodalom. És sok szereplője ennek a listának azért borítékolható, azt gondolom.
Hát persze, abszolút, de tényleg izgalmas a válogatásuk, és szerintem ez nekik is egy ilyen jó munka, hogy így évvégén szemlézik azokat a könyveket, amikről egyébként biztos, hogy született kritika, tehát nem csak megemlítették, hogy megjelent, hanem foglalkoztak azzal a könyvvel. Szóval én ezeket azért szeretem, mert nyilván nekem is az irodalmi, vagy az olvasási fókuszom így tendál valamerre, és szeretek valamilyen könyveket olvasni, de mondjuk például az, hogyha benne a top 50-ben egy olyan fantasy, ami mondjuk így leírás alapján érdekes, akkor jobban a kezembe fogom venni, mintha csak így besétálok a boltba, és ott van előttem 100 millió fantasy, és azt se tudom, melyik milyen, és inkább le se veszem, mert nem biztos, hogy tetszene, de ha már rajta van egy ilyen 50-es listán, és meg van indokolva, hogy miért van ott, és mondjuk érdekel a téma, amit ír, akkor ez abszolút esélyes. Én például a Moskátanit a nevével is így találkoztam, nem hiszem, hogy találkoztam volna vele, hogyha nem lenne rajta ilyen bizonyos listákon, vagy nem hallottam volna valahol valami kapcsán az ő nevét, mert alapvetően nem olvasok fantasy-ket, de szerintem ő egy kincs így a hazai zsáner szférában, és hát nagyon-nagyon jó, hogy van ez a Zsoldos díj, és most már ezt is elismerik, mert hát igenis a szórakoztató irodalomnak is van szép irodalmi minőséggel megírt szegmense.
Igen, igen, abszolút. Tehát ott mindenképpen. Ugye ez érdekes, mert a science fiction és a fantasy díjon ugye a Hugo és a Nebula, amik nemzetközi szinten nagyon-nagyon ismert díjak, és általában a hazai fantasy és science fiction műveket, vagy spekulatív fikció műfajába tartozó regényeket, azt korábban azért mindig ezekkel a díjak alatták el. Tehát, hogyha rajta volt mondjuk plecsniként, vagy valamilyen matricaként, hogy ez, vagy akár csak a fülszövegben, hogy ez egy Hugo díjas, vagy egy Nebula díjas regény. Azért azt szerintem egy ilyen iránytű volt az olvasóknak.
Abszolút. Csak nem volt benne a magyar része. És holott meg tényleg kint. Szóval, hogy nagyon, tehát én is most így kicsit ennek így jobban, vagy hát legalábbis így a YouTube kapcsán, ugye nagyon sok könyves videós ismerősöm van, akik ebben a témában, vagy ebben a műfajban úgy mondjam szakértők, mert nagyon sok ilyet olvasnak, és rengeteg jó magyar, tehát úgy mond, hogy olyan magyar szerző van, aki nem a kategóriát írja, hanem nagyon színvonalasan megír egy science fiction-t és egy fantasy-t, és abszolút aktuális égető problémákról van benne szó, nyilván egy kitalált közegben.
Igen, de például Veres Attila, aki olyan szinten sztárszerző, hogy neki például a novellás kötete az angol nyelven is megjelent.
Igen, tehát az óriási dolog.
És ugye ezt azért tegyük hozzá, hogy ezt mondjuk magyar szépirodalmi kortárs szerzők se nagyon mondhatják el, kevesen mondhatják el ezt magukról, tehát általában a Dragomán az, aki, vagy nyilván Nádas, meg ugye korábban Eszterházy, de hogy azért ez nem egy annyira automatikus dolog, hogy mondjuk szépirodalmi műfajú regényeket, vagy novellákat írók, azok sok nyelven, sok-sok idegen nyelven is olvashatóak lesznek. Úgyhogy pláne akkor ez egy ilyen zsáner műfajban alkotó hazai szerző számára milyen hatalmas elismerés és eredmény.
Abszolút.
Hát nagyjából a végére értünk az ide irodalmi szezonnak, az idénynek, irodalmi díj idénynek. Úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, hogy jövő tavasszal kik fognak majd felkerülni a különböző tízes listákra, és majd kiket kezdhetünk el olvasni, és utána majd szavazni rájuk. Köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál, Tamara.
Köszönöm a meghívást.